Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az ő mentalitásuk, lehet, hogy még a fehér galléros világon belül vannak, de azért nagyon-nagyon más a mentalitásuk, és a hozzáállásuk mondjuk ahhoz a szituációhoz, amikor ők azt látják, hogy lebuktak, itt a sztori vége, itt van az MNB. Megint egy konkrét példát mondjak, volt már, amikor ablakon kiugrálva menekültek a kollégák elől, de még hogyha nem is ugrálnak ki az ablakon, akkor is azzal nyilván tisztában vannak, hogy önmagában az, hogy engedély nélkül végzik a tevékenységet, ha egy forintot nem vettek el az ügyfelektől, és egy forint kárt nem okoztak, az már akkor is bűncselekmény.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Barnocki Péter, a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési igazgatóságának vezetője. Üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
A beszélgetésünk egyik apropója egy korábbi adásunk, amikor Bészabó Gábor, a Primus Trust ZRT alapító tulajdonosa, igazgatója beszélt arról, hogy milyen megpróbáltatások érték a céget jegybanki ellenőrzések folyamányaként, de mielőtt belemennénk a részletekbe, mennyire bevett gyakorlat a jegybanki ellenőrzési munka folytatása során, hogy fegyveresek kíséretében mennek ki a befektetéseket kezelő cégekhez helyszíni ellenőrzésre?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos olyan típusú ügyekkel foglalkoznak a kollégák, hogy ez bevett gyakorlat. Igazából törvényi felhatalmazásunk van arra. A Nemzeti Bankról szóló törvény és a rendőrségi törvény is lehetőséget ad arra, hogyha veszélyesebb helyszíneken ütnek rajta a kollégák, hogy picit ilyen kattintásvadász módon fogalmazzak, akkor igénybe vehetjük a rendőrség segítségét, és ezt jellemzően igénybe is szoktuk venni. Készenléti rendőrség kollégái szoktak minket elkísérni. Igazából ennek kettős célja van. Nyilván a kollégáimnak a testi épségét, fizikai biztonságát is védik a jelenlévő rendőrök. Elég csak, hogy az elmúlt pár évre visszagondolok, mondjak két nagyon konkrét példát. Tehát találtunk már helyszínen ellenőrzés során éles lőfegyvert. Nyilván az én kollégáim, akik egy közigazgatási hatósági munkára kaptak kiképzést, egy ilyen szituációra, hogy egy éles lőfegyver van a fiókban, amikor mi mondjuk...
Ugye most egy pénzügyi vállalkozásról beszélünk?
Ez nem egy pénzügyi vállalkozás, ez egy olyan vállalkozás, aki pénzügyi tevékenységet végez, amihez az MNB engedélyre lenne szükség, de ő ezzel az engedéllyel nem rendelkezik. Tehát ilyen piacfeletti hatáskörben vonja őt ellenőrzés alá az MNB. Tehát az a jeles lőfegyver az egyik ilyen nagyon plasztikus példa, lehogy egy másik ilyen könnyen befogadható példát mondjak, egy pár évvel ezelőtti helyszín ellenőrzésen 500 millió forint készpénzt is foglaltunk már le. Ez egy olyan szabad szemmel látható mennyiségű készpénz, és nyilván ilyenkor én azt gondolom, hogy a kedves hallgatók is könnyen beláthatják, hogy ezzel visszazötyögni a 4-es-6-oson az MNB épületébe, az nem a legjobb kezelési mód. Tehát igenis az ügyeknek a komolysága és a súlya és a veszélyessége okán van szükség arra, hogy akár fegyveres biztonsági őrök, akár konkrétan rendőrök legyenek ott ezeken a helyszíneken, és biztosítsák ezeknek a helyszíneknek a...
Arra is volt példa, hogy konkrétan intézkedniük kellett a rendőröknek a helyszínen?
Szerencsére olyanra én a saját praxisomból nem emlékszem, hogy mondjuk egy ilyen élesebb szóváltás az mondjuk ilyen fizikai inzultussá fajult volna, és konkrétan a rendőröknek intézkedni kellett volna. Ugye ez a kellő visszatartó erőt jelent az, hogy tényleg a rendőrséggel jelennek meg az én kollégáim.
4-5 főt jelent a rendőrség részéről ilyenkor? Akár nagyobb létszámban is kivonul.
4-5 főnél többet. Az én emlékeim szerint ez nem jelent. Nyilván attól függ, hogy hány helyszínre mennek a kollégák, egy magánlakásra mennek, egy 100 fős irodába mennek, és mondjuk így a előzetes, hívjuk ezt ilyen kockázat értékelésnek, inkább úgy mondanám, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján mennyire tűnik veszélyesnek, mennyire tűnik komplikáltnak az a helyszín, ahová kiérkezünk.
Ezt jó, hogy szóba hozom, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan döntik el, mi alapján döntik el, hogy igénybe veszik-e a rendőrség segítségét?
Igazából azt mondanám, hogy piacfelügyeleti ügyekben ez a fő szabály. Tehát mindig vannak elérhető közelségben rendőrök, és ettől nagyon kivételes esetekben szoktunk csak eltekinteni. Mondjuk tényleg engedéllyel rendelkező bankokhoz, biztosítókhoz piacfelügyeleti hatáskörben szerencsére nagyon-nagyon ritkán kell kiérkezni a kollégáimnak.
De az sem kizárt ezek szerint.
Egyébként az sem kizárt, tehát nyilván, hogyha valakinek A-típusú tevékenységre van engedélye, attól ő még B-típusú tevékenységet végezhet engedély nélkül. Nem nagyon volt erre a magyar piacon az elmúlt 10 évben gyakorlat, de mondjuk egy ilyen szituációban el tudnám képzelni azt, hogy a saját kollégáim úgy ítélik meg, hogy mondjuk tényleg egy bank székházba felesleges erőfitoktatás lenne rendőrökkel érkezni, de ez inkább a kivétel, és a főszabály az, hogy mindig ott vannak és biztosítják a testépségünket.
Sok minden rosszat lehet és tudok is gondolni a pénzügyi tevékenységet végző vállalkozásokról, de speciál az, hogy tényleges fizikai fenyegetés jelent mondjuk a jegybank munkatársaira nézve az, hogy elvégzik a helyszíni ellenőrzést, az talán a legutoljára jutna az eszemben. Ez egy ilyen fehér galléros világ, jól öltözött emberek, zakóban, nyakkendőben, ahogy illik, öltönyben. Tehát nehéz összekapcsolni ezt olyan képekkel, amit most ön az előbb vázolt, és ami inkább az alvilági mozgásokra jellemző. Tehát, hogy hol jelenik meg ez a fizikai fenyegetettség ebben a világban?
Szerintem lehet, hogy érdemes ezt egy picit ketté venni, mert hogy amikor pénzügyi szolgáltatásról beszélünk, az alapvetően kétféleképpen, úgy mondjam, kétféle minőségben végezheti valaki. Ugye szerencsére azért a főszabály az, hogy a legtöbb piaci szolgáltató az respektálja azt a jogszabályi előírást, hogyha te Magyarországon pénzügyi, biztosítási, nem tudom, portfóliókezelési tevékenységet szeretnél végezni, akkor ahhoz az MNB-nek egy ilyen előzetes engedélyezési eljárásán kell, hogy túles. Ugye ennek önmagában az a magyarázata, hogy ez veszélyes üzem, ez kockázatos üzem, itt ugye idegen forrásokat, emberek megtakarítását kezelik ezek a cégek, tehát tényleg elengedhetetlen, hogy előzetesen a jegybank meg tudjon arról bizonyosodni, hogy azoknak a képességeknek és készségeknek a birtokában vannak ezek a szereplők, ami az ahhoz szükségesek, hogy az én vagy a kedves hallgatók pénze az biztonságban legyen. Tehát ez az engedéllyel rendelkező világ, ezt is az MNB mint felügyelet felügyeli. És ehhez képest én azt gondolom, hogy nagyon éles különbséget kell tenni azok között a jogosulatlan piaci szereplők között, akik ugyanilyen tevékenységet végeznek, tehát betétet gyűjtenek, kölcsönt nyújtanak, portfóliókezelést végeznek, tehát emberek pénzét, megtakarítását kezelik, de nem kívánják alávetni magukat annak az engedélyezési eljárásnak, hogy a jegybank meggyőződhessen arról, hogy rendelkezésükre áll az IT infrastruktúra, az a szavatolótőke, megfelelő képzettségű kollégák, stb. Tehát végzik a tevékenységet, de engedély nélkül végzik a tevékenységet. És csak hogy a kérdésre is válaszoljak, az ő mentalitásuk, lehet, hogy még a fehér galléros világon belül vannak, de azért nagyon-nagyon más a mentalitásuk, és a hozzáállásuk mondjuk ahhoz a szituációhoz, amikor ők azt látják, hogy lebuktak, itt a sztori vége, itt van az MNB, megint egy konkrét példát mondjak, volt már, amikor ablakon kiugrálva menekültek a kollégák elől, de még hogyha nem is ugrálnak ki az ablakon, akkor is azzal nyilván tisztában vannak, hogy önmagában az, hogy engedély nélkül végzik a tevékenységet, ha egy forintot nem vettek el az ügyfelektől, és egy forint kárt nem okoztak, az már akkor is bűncselekmény. Pont azért, mert kockázatos az engedély nélkül végzett tevékenység, tehát már ezt is akár letöltendő szabadságvesztéssel honorálja a magyar jogrendszer. De sajnos az a gyakorlati tapasztalatunk, hogy ahol már engedély nélküli tevékenység van, ott el is tűnnek pénzek, tehát akár milliárdokkal károsítják meg az ügyfeleket. Ugye ez már nem jogosulatlan pénzügyi tevékenység, vagy nem csak az, ez már csalás, sikkasztás, hűtlenkezelés, és itt már nem 3 év a szabadságvesztésnek a felső határa, hanem 5-10 év akár. Tehát, hogy tényleg a konkrét kérdésre válaszolva, tehát amikor valaki szembesül azzal, hogy megérkezett az MNB és vége a dalnak, akkor az ő fejében 5-10 év börtön futhat végig, és mondjuk ebben az ideg állapotban neki egy töltött fegyver van a fiókában.
Tehát akkor ön indokoltnak tartja ezt a szabályozást, hogy a rendőrség kíséretében, fegyveres kíséretben menjenek ki a kollégáik, nem pedig egy túlbiztosításról van szó.
Nem, ez teljes mértékben indokolt.
Akikről beszélünk, ők azért alapvetően csibészek, csirkefogók, szólóban dolgoznak, vagy itt a szervezetbűnözés is felbukkan a háttérben?
Hogyha a szervezetbűnözés alatt így az amerikai filmeket, meg a maffiát értjük, akkor azért a maffia-szerű szerveződésnek a szintjét ezek a visszaélések nem érik el, de olyan értelemben van bennük szervezettség, hogy mondjuk egy egész országot lefedni, és marketingelni, és előadásokat tartani, és emberek ezreit meggyőzni arról, hogy ne a bankba vidd a pénzed, ne állampapírt vegyél, hanem lehet, hogy hihetetlennek hangzik, de hozd hozzám a kis megtakarításodat, és én 3 hónap alatt tőke és hozam garantáltan meg fogom neked duplázni. Jó hangzik az ajánlat, de azért ezt terjeszteni kell, ehhez tényleg kell, hogy legyen egy ilyen guru legtöbbször a piramistak a tetején, egy jó karizmával, jó beszélőkével rendelkező, hát egy ilyen agytröszt, aki ezt az egészet kitalálja, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy, és ennyiben szervezett a dolog, hogy sokszor ilyen piramis-szerű struktúrák, ilyen MLM hálózathoz hasonló struktúrák épülnek fel az egyszemélyi vezető alatt, és tényleg ilyen ügynök hálózatok terjesztik az egész országban ezt az ajánlatot, nyilván megfelelő jutalékért fejébe.
Messzire kanyarodtunk a Primus Trust ügyétől, de engem azért még érdekelne ez a sztori például a tekintetben, hogy ezek a piramiszerű szerveződések, ezek ugye rendre előbukkannak, előkerülnek. Folyamatosan belejük lehet futni, tehát ez egy ilyen örökérvényű piac. Ezek szerint mindig van rá kereslet. Miért?
Szerintem erre
ez a pénzügyi kultúrában magyarázható?
Amióta a világ, azóta az emberek mindig elhiszik, hogy anélkül, hogy én érteném, hogy mibe fektetek be, anélkül, hogy a tevékenységnek tényleg a pontos perem feltételeit átlátnám, vagy meg tudnék győződni arról, hogy nagyjából tényleg mi fog történni az én pénzemmel, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy én meg fogom neked duplázni a kis megtakarításodat 3 hónap alatt, akkor sajnos mindig lesz olyan ember, aki nem fogja megnézni például az MNB honlapján, hogy engedéllyel rendelkező szolgáltatónak adja át a pénzét. Ez mennyire kockázatos ez a tevékenység? Egyáltalán mi ez a tevékenység? Egy jó karizmával, egy jó beszélőkével rendelkező jogosulatlan szereplővel találja szembe magát, akkor tényleg azt látjuk, hogy minden évben találni olyan jogosulatlan szolgáltatót, aki akár ilyen ezres nagyságrendben tud tényleg egy ilyen jól hangzó ajánlattal.
Ilyenkor alapvetően kisbefektetőkről beszélünk. Feltételezem, hogy itt kisbefektetők pármilliós megtakarításairól.
Nem feltétlenül, nyilván nagyobb...
A csőbe tudnak húzni tehetősebb felső középosztálybeli polgárokat is?
Hát, hogy mit értünk felső középosztály és tehetős alatt, az lehet, hogy a náló műsort is megérne. Láttunk már arra példát, hogy valaki pesti aluljáróban 100 millió forintot nájlonzacskóban adott át egy ilyen szereplőnek.
Azok a példák, amik múlt évben a jegybanki kommunikációban megjelentek, és most gondolok azokra a tőzsdei cégekre, amelyeknek a tőzsdei jelenlétét felfüggesztette a Magyar Nemzeti Bank. Itt mekkora átfedés van az előbb elmondottak és az ő történetük között?
Igazából semmifajta átfedés nincsen, ez egy teljesen más típusú hatáskör az MNB-nek. Igazából annyi kapcsolat lehet a két típusú fellépése és hatásköre között a hatóságnak, hogy egy ilyen nagyon speciális eljárás típus, a piacfeletti eljárás típus keretén belül üldözi ezeket a legneccesebb, leginkább veszélyesebb, leginkább kockázatosabb jogsértéseket, és akkor ugye ennek egyik kategóriája az ilyen engedély nélküli szereplők, ugye erről beszélgettünk eddig, és akkor egy ilyen másik kategória lehet, azok a tőkepiaci visszaélések, amikor valaki mondjuk ilyen benfentes információval él vissza, vagy valamilyen valótlan információ közzétételével, vagy ilyen nem tudom, hamis szándékú ügyletkötésekkel próbálja a tőkepiacot befolyásolni. Itt is a piacfeletti eszköztárat alkalmazhatja a hatóság, de a kettő között csak annyi a különbség, hogy ez is veszélyes, kockázatos, több ezer ember pénze forog veszélyben, ezért ezt a tényleg kiterjesztett, nagy nyomatékú eszköztárnak az alkalmazását lehetővé teszi a jogalkotó, de egyébként gazdaságilag, jogilag a kettő területnek semmi köze egymáshoz.
Mi az az első pont, amikor egy bank fölfigyel arra, hogy egy vállalkozás legalábbis súrolja a nem engedélyezett tevékenység határvidékét? Hogy kerülnek képbe ezek a vállalkozások?
Számtalan eszközünk van erre, csak hogy most így a legtriviálisabbakat említsem, működtetünk egy monitoring rendszert, tehát egy ilyen IT megoldással az MNB folyamatosan monitorozza az írott magyar sajtót és a közösségi médiát is, tehát a Facebook kommentektől kezdve a TikTok videó alatti kommenteket is ilyen IT megoldásokkal
szűrjük.
Keresőszavakkal, igen, és most ilyen óriási műhelytitkot talán nem árulok el, hogy befektetés, korai nyugdíj, tőzsde, hozam, siker, nem tudom, ilyen szavakat keresünk, és akkor ezeknek a 90% az teljesen irreleváns, a maradék néhány százalékából meg esetleg később ügy lesz, mert simán lehet, hogy egyébként valami alternatív forrásból már áll rendelkezésünkre olyan információ, amiről mondjuk a Facebookon is beszélgetnek, például simán lehet, hogy valaki volt annyira tudatos fogyasztóként, betétesként, hogy amikor szembesült ezzel az ajánlattal, akkor ő nem kapásból adta neki a 100 millió forintját, hanem megnézte az MNB honlapján. Egyébként van-e ennek a szolgáltatónak engedélye az ilyen típusú tevékenységre, azt látta, hogy nincs. Ugye saját magát már megmentette, mert nem adta át a saját pénzét, de volt annyira tudatos, hogy be is jelentette nekünk ezt a szolgáltatót, hogy lehetőleg foglalkozunk az üggyel, és minél több embert óvjunk meg. Tehát tényleg ilyen nyilvános információkból, bejelentésekből származnak általában ezek a...
Tehát akkor a részben a lakossági bejelentések állnak rendelkezésre, részben a...
Magának a hatóságnak.
Keresés, így van, IT alapú így van, keresés. Így van. Esetleg az mennyire játszik, hogy... azok, tehát vannak-e visszaeső típusú emberek vagy csoportok, akikről lehet tudni, hogy korábban már hasonló simmiséget elkövettek, ezért folyamatosan fókuszban vannak?
Hát, hogy mondjam, tehát, hogy visszatérő ügyfeleink olyan értelemben vannak, aki egyszer valamilyen típusú jogosulatlan tevékenységet elkövetett, és mondjuk nem hosszú évekre került börtönbe, csak nem tudom, egy-két évre került börtönbe, vagy éppen meg is húzta valamire a büntető eljárást, de ugye felismerte magában ezt a, adjuk meg ezt az ellenfélnek a tehetséget, hogy ő embereket tud rábeszélni arra, hogy adjátok nekem a pénzeteket. Azért láttunk már olyat, amikor ő egy 2-3-4 évvel később megint neki indult ennek a piacnak, és akkor már szinte mosolyogva fogadta az őt egy helyszínelőrzésre meglepő kollégákat.
A tendenciákról mit lehet mondani? Maradunk még annál a körnél, aki kívül esnek a szabályozott piaci körön, tehát nem legális tevékenységet folytatnak, hogy a tendenciák mit mutatnak mondjuk a 10-es évekhez képest? most éppen kikecmergünk egy válságból, ami gondolom szintén megágyaz annak, hogy elképesztő hozamígéretekkel csábítsák magukhoz ezeket a pénzeket, ezek a csalók, nevezük nevén a dolgot. Tehát, hogy látnak-e valamilyen felfutást mondjuk a tízes évekhez képest, vagy ez ilyen hullámszerű dolog, fölerősödik, elgyengül, milyen tendencia bontakozik ki?
Felfutást vagy tendenciát olyan értelemben látunk, hogy ezek a szereplők ugye tényleg mindig rajta tartják a lakosság hangulatán, vagy a lakosság hangulatának az ütőerén a kezüket, hogy egy ilyen képzavarral éljek, és nagyon gyorsan és nagyon, nagyon aktívan reagálnak arra, hogy mire van kereslet. Tehát, hogy egy olyan gazdasági időszakot élünk, ahol mondjuk a hitelhez jutni nehezebb igazából bármiért is, vagy magasak a hitelkamatok, akkor hónapokon, fél éveken belül megjelennek azok a szereplők, ahol nem kell KHR lista, nem kell jövedelem, nem kell munkahely, de egyébként óriási összegű hitelt is föl lehet akár venni. Amikor meg egy olyan gazdasági érát élünk, amikor mondjuk inkább a hozam, a kamat, a magas infláció miatt tényleg mondjuk az emberek abba az irányba fordulnak, hogy szeretnék megőrizni a befektetésüknek legalábbis a reál értékét, vagy még a fölött egy kicsi plusz hozamat elérni, akkor ugye egyből találkozunk ezekkel a szereplőkkel, akik mindig kockázatmentesen, mindig tőkegarantáltan és mindig hozamgarantáltan ígérik a pénzünk megduplázását pár hónap alatt.
Ezek az ügyek hogyan szoktak zárulni? Feljelentések születnek, és az ügyfelek futhatnak a pénzük után általában?
Utaltam már ugye arra korábban is, hogy ezek egyébként az MNB fellépésétől függetlenül ezek bűncselekménynek is minősülnek, tehát mi minden ilyen esetben feljelentést teszünk, és egyébként nagyon tudatosan pont azért, hogy lehetőleg a büntető eljárás is minél korábban meg tudjon indulni, ezért meg se várjuk az eljárásunk végét, hanem már amikor az eljárás egy ilyen első szakaszában azt látjuk, hogy azért a gyanú legalábbis megvan arra, hogy valamilyen engedély nélküli tevékenységbe futottunk bele, akkor a rendőrség figyelmét is felhívjuk erre a cselekményre, pont azért, hogy ők is minél korábban el tudjanak kezdeni ezzel az üggyel dolgozni. Nyilván folyamatosan átadjuk azokat az információkat nekik, amiket mi beszerzünk, illetőleg tényleg a megelőzést az ászlónkra tűzve, már ebben a lehetőleg minél korábbi szakaszban egy végzésben eltiltjuk ezt a piaci szereplőt attól, hogy ő folytassa ezt a tevékenységet. Ugye egyelőre még csak az eljárásnak a végéig, viszont ennek a végzésnek a kiadása azért nagyon hasznos, vagy betartja, vagy nem az illető, az egy dolog, de ugye erre a végzésre egy ilyen sajtókampányt tudunk felfuttatni. Sajtóközleményt teszünk közzé, kitesszük a honlapunkra egy ilyen warning, egy ilyen figyelmeztetés keretében, hogy vigyázzon mindenki ezzel a szereplővel, egyelőre még folyamatban van az eljárás, még nem állítjuk teljes bizonyossággal, hogy ez egy jogosulatlan szereplő, de azt már most látjuk, hogy legalábbis gyanús a dolog, és engedélye befektetési tevékenységre, pénzügyi tevékenységre neki nincsen, tehát mindenki háromszor fontolja meg, hogyha neki adja a pénzét, és hát most nyilván a sorok között ez ugye azt üzenjük, hogy lehetőleg ne adja neki a pénzét.
Ezek az engedély nélküli betétgyűjtők éves szinten mekkora összeggel károsítják meg az embereken? Van erre valamilyen becslésük? 100 milliókról beszélünk, vagy milliárdokról?
Milliárdokról beszélünk, sajnos milliárdokról beszélünk.
Jó, nézzük akkor azt a kört, akik rendelkeznek engedéllyel, és úgy lépnek tévútra. Ugye tavalyi bejelentés volt két tőzsdén forgó cég esetében, az OTT-ben és a SET Group.
Így van.
Akiknek vagy amely cégeknek a tőzsdei jelenlétét felfüggesztette a jegybank. Ott milyen problémákat találtak a cégnél? Ott szükség volt-e fegyveres támogatásra a helyszíni ellenőrzések során? Hogyan néz ki tőzsdén forgó cégek esetében? Mi a metodikája egy ilyen ellenőrzésnek?
Igazából mielőtt a két konkrét esetre rátérnénk, szerintem lehet, hogy érdemes egy ilyen pár gondolatot arra szánni, hogy pontosan milyen témákban ugye felügyeli a tőkepiacot az MNB. Már csak azért is gondolom, mert akár ilyen szakavatott felekkel, érdeklődőkkel is beszélgetve, ugye sokszor téves elképzelések vannak az emberek fejében, ugye azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy bankot, biztosítót milyen módszerrel és milyen szempontokból felügyel a hatóság, és akkor ehhez képest egy ilyen tőzsdei cégnél miért tud többet, kevesebbet, vagy éppen mást megtenni a hatóság. Ugye ezek a hagyományosan klasszikus értelemben vett felügyelt intézmények, bankok, biztosítók kapcsán ugye azt kell tudnunk, vagy azt kell látnunk, hogy ott nagyon mély a szabályozás. Ugye ez ilyen Európai Uniós gyökerű szabályokról beszélünk, ez nagyon mély, több ezer oldalnyi szabályrendszerről beszélünk, és alapvetően három dimenziót céloz ez a szabályozás az egyedi intézmények szintjén, az, hogy ő lehetőleg rövid távon is likvid maradjon, hosszabb távon is fizetőképes maradjon, ezt szakszóval szolvenciának hívjuk, és lehetőségekhez képest profitábilisan, eredményesen működjön. Ez a fő cél az egyedi intézmények felügyelésének, és ezen célok elérése érdekében nagyon mély eszköztárral rendelkezik a hatóság. Mondom a legdurvább példát, és akkor így lehet majd érteni, hogy ehhez képest mit csinálunk egy tőzsdei cégnél. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ezen hármas célrendszert veszélyezteti az intézménynek a működése, ő kockázatosan működik, mondjuk bankként olyan üzletpolitikát folytat, hogy a betétesek pénze veszélybe kerül, akkor legmarkánsabb esetben akár egy felületi biztost is ki tud az MNB rendelni, ami azt jelenti, hogy a menedzsmentnek, vagy éppen a tulajdonosoknak a döntési jogosultságát átveszi egy MNB által delegált szakértő, és ő ennek a hármas célrendszernek az irányába visszakormányozza a bankot, majd visszaadja nyilvánvalóan a tulajdonos és a menedzsment jogosítványokat a munkája végeztével.
Legutóbb mikor került erre sor bank esetében?
Bank esetében, ugye ez nem az én szakterületem, tehát tőlem egyel távolabb áll, kisebb, jellemzően bankoknál azért erre ritkán van szüksége, nem is emlékszem őszintén szóval arra, hogy magyarországi nagyobb, szabad szemmel látható lakossági banknál erre szükség lett volna, kisebb pénzügyi intézményeknél, pénzügyi vállalkozásoknál
időről időre. A növekedési bank esetében visszatérően. Nem volt hasonló? Rá szükség? Hozzád fordulok közben.
Tényleg nem az én szakterületem, tehát nem szeretnék olyan vizekre elvezni, ahol esetleg a kollégák kompetenciájába belefutok. Nem azt állítom, hogy nem volt erre szükség.
Tehát ott tartottuk, hogy sokkal mélyebb szabályozás a bankok.
Sokkal mélyebb szabályozás, így van. És ugye ehhez képest, hogyha belegondolunk, ugye milyen cégek mehetnek tőzsdére? Ugye tőzsdére mehet a Tesla, egy olajkutakat fúró cég, meg egy ruhagyártó cég. És ugye ezekre a cégekre nyilván nem vonatkozik olyan mély szabályozás, mint a bankokra. Hogyha most azt felajánlanám, hogy ezt a beszélgetést szánjuk arra, hogy megpróbálunk egy olyan szabályrendszert kitalálni, ami csak erre a képzeletbeli három cégre egyformán vonatkozik, szerintem nem tudnánk, mert teljesen más gazdasági célfüggvény mentén működik a Tesla, mint egy, nem tudom, mit mondtam példaként, ruhagyártó cég. De még hogyha ki is találnánk egy ilyen szabályrendszert, akkor az egy negyedikként tőzsdére lépő IT cégre, vagy egy ötödikként tőzsdére lépő, nem tudom én, padló szőnyeg készítő cégre már nem lenne igaz. És nyilván ezt a jogalkotó is felismerte, és éppen ezért, amikor a szabályozásnak a logikáját meghatározta, akkor azt mondta, hogy ő nem akar ilyen üzletpolitikai, eredményességi, gazdaságossági kérdésekben szabályozni a tőzsdén, mert nem tud szabályozni. Egy dolog a lényeg, mindenki, aki a tőzsdén működik cégként, tehát részvényeket, kötvényeket bocsát ki, ő minden olyan információt tegyen közzé az ő potenciális befektetőinek, hitelezőinek, ugye, hogyha kötvényről van szó, ami alapján ők megalapozott befektetési döntést tudnak hozni. Tehát az tök mindegy, hogy ő kockázatos üzletpolitikát folytat, vagy éppen egy nagyon konzervatív mesdjén működik. Az a lényeg, hogy ezek az információk, ugye ezek a bennfentes információk, ez a tőkepiacnak a lelke, tehát ezek az információk legyenek a piacon nyilvánosan elérhetők, és ennek alapján mindenki a saját ilyen kockázat hozam mátrixának megfelelően meg tudja hozni azt a befektetési döntést, ami az ő saját, nem tudom, rövid vagy hosszú távú befektetési stratégiájának megfelel. Tehát ezt ezt célozza a tőkepiaci szabályozás, hogy ezeket az információkat ezek a cégek tegyék közzé, és a két konkrét ugye említett cégre visszatérve, na ők pont ebbe a többek között pont ebbe a hibába estek, tehát a legalapvetőbb információkat sem tették magukról közzé. Itt az éves jelentésekre gondolok, ami egy adott üzleti évnek a pénzügyi, gazdasági eredményességét mutatja be most nagyon egyszerűen. Tehát ezeknek az információknak, vagy ezeknek az információk közzétételére vonatkozó kötelezettségnek sem tettek eleget. Ugye ezzel fölkeltették az MNB figyelmét, ugye ezzel megelőző jelleggel az MNB-t arra tolták, hogy függessze fel az ő kereskedésüket, hiszen nem voltak elérhető alapvető befektetési információk, egy információ hiányos állapot alakult ki a piacon, az MNB-nek lépnie kellett, felfüggesztette a kereskedést, és egyébként emellett tulajdonképpen mind a két esetben, amikor egy célvizsgálat keretében picit mélyebben a cégeknek a körmére nézett, akkor azt látta, hogy igazából ez, hogy az éves jelentést nem teszik közzé, ez már csak egy tünet, tehát emellett sokkal súlyosabb tőkepiaci visszaélések is történtek, konkrétan nem csak az éves jelentést, hanem más a befektetők érdeklődésére számottartó információt sem tettek közzé, vagy adott esetben kifejezetten hamis, valótlan információt tettek közzé, vagy oly módon vezették meg a tőkepiacot, hogy közzétettek mondjuk egy arról szóló hírt, hogy milliárdos nagyságrendű keretszerződést kötöttem, és arról, ugye ez egy árfolyam emelkedést indukál alapesetben, és arról már finoman fogalmazva elfelejtették tájékoztatni aztán a befektetőket, hogy a milliárdos keretszerződésből konkrétan nulla forint árbevételem származott, mert tegyük fel, egy fél évvel később fel is bontottuk ezt a szerződést. Ez a legsúlyosabb jogsértés a tőkepiacon, mert a befektetőknek a megalapozott döntéséhez szükséges információtól fosztja meg őket.
A vizsgálatok alapján ezzel manipulációkat akartak elfedni a cégen belül, vagy az történt, hogy a megváltozó gazdasági környezet tette nehézzé a cég működtetését, fenntartását, és ez kényszerítette ki ezt a nagyon zavaros kommunikációt a befektetők, a jegybank és általában a nyilvánosság felé?
Teljesen jogos a kérdés, viszont azért nehéz a kérdés, mert ugye pont azzal...
Hogy? A válasz, gondolom.
Ja, igen, bocsánat. Tehát pont azért nehéz a válasz, mert ugye éppen ezzel kezdtem, hogy ilyen típusú üzleti folyamatait egy tőzsdei cégnek nem látja, és nem kell, hogy látja, és nem is kell, hogy lássa az MNB. Tehát, hogy pontosan a tyúk volt előbb, vagy a tojás, tehát hogy félrement a core business, és azt próbálták elfedni ezzel, vagy először jött az ötlet, hogy vezessük meg a piacot ezzel beültetve a részvényeseket, és utána dőlt be a core business, ezt nem tudom megmondani teljesen őszintén, és pont azért, mert igazából nem ilyen fókuszú a mi vizsgálódásunk. Tehát mi minden gazdasági eseménynek a tájékoztatási aspektusát, a közzétételi dimenzióját vizsgáljuk. Tehát, hogyha valamelyik konkrét gazdasági esemény kapcsán mi esetleg arra utaló jelet látunk, hogy itt adott esetben valami gazdasági bűncselekmény történt, csak megint a felügyelés kettőssége. Nyilván akkor egy banknál, biztosítónál, egy ilyen klasszikusan felügyelt intézménynél intézkedési kötelezettségünk van nekünk is, meg nyilván a rendőrségnek is. Egy tőzsdei cégnél én a felügyeletként a core businessbe nem nyúlhatok bele, nem utasíthatom valamilyen szerződés megkötésére vagy felmondására a céget. Ha szerintem ott mondjuk valamilyen pénzügyi visszaélés történt, akkor nyilván feljelentést teszek, tehát az információt továbbadom a rendőrségnek, és megnézem, hogy egyébként tájékoztatási oldalról van-e valami információ hiány a piacon. Hogyha van, akkor ez lehet piaci manipuláció, ez lehet a jegybanknak a hatáskörébe tartozó kérdés, de még egyszer mondom, ennek a core businessnek a tájékoztatási dimenziójával kell nekünk foglalkozni. Ha azt ő közzé teszi, akár hogyha, most mondok egy nagyon abszurd példát, ez tényleg csak a megértés véget, ebben a formában ezt ne vegye senki komolyan, tehát hogyha akár a pénzügyi bűncselekmény határát súroló mértékben kockázatosan működik egy tőzsdei cég, és ezt közzéteszi, és én ebben az infónak a birtokában veszek részvényt vagy kötvényt tőle, akkor ez tőkepiaci értelemben rendben van, és még egyszer hagyd tegyem ide a felkiáltója, lehet, attól ez még lehet bűncselekmény. Nem azt mondom, hogy ez rendben van, vagy nem azt mondom, hogy valaki így módon működjön a tőzsdén, csak azt próbálom érzékeltetni, hogy nagyon élesen ketté válik, hogy a core business-t is nézhetjük, vagy csak a tájékoztatási dimenziókat nézhetjük.
És hát nyilván van felelősség a befektetőnek magának is, aki ilyen információk birtokában hoz egy olyan döntés, hogy mégis befektet egy ilyen vállalkozásba, ami feltűnt előbb azt mondta, hogy több évre visszamenőleg hiányoztak jelentések. Nem túl késője a Magyar Nemzeti Bank reagálása ezekben az esetekben, illetve hogyha időben is reagáltak, nem túl hosszú-e a vizsgálati folyamat, amíg a lezárásaig el nem jut, sok időt hagyva arra ezeknek a vállalkozásoknak, más vállalkozásoknak, hogy addig is folytassák kérdéses vagy kétséges tevékenységüket.
Én a reagálásnak a sebességét azt ketté venném, és két, szerintem a bírság az most ebből a szempontból az lehet, hogy most első körben felesleges is róla beszélnünk, mert nyilván az nem segít egy jogsértésnek, a megelőzését, ez egy utólagos szankció. Ugye felügyelő hatóságként annak a, hogy mondjam, szépségétől se szeretünk eltekinteni, de igazából a célfüggvényünk az mindig a megelőzés, tehát az, hogy megelőzzük azt, hogy a befektetők károsodjanak. És ebben az értelemben szerintem két intézkedésünknek az időbeliségét érdemes vizsgálni. Az egyik az az, hogy mikor függesztette fel a kereskedést a jegybank, a másik, a legvégső intézkedés, mikor törölte ezeket a részvényeket a piacról. És a SZED Group esetén ugye ott a 21-es éves jelentéssel volt legelőször probléma. A 21-es pénzügyi évről szóló jelentést az konkrétan 22 április 30-áig kellett közzétenni. A jegybanknak a kereskedést felfüggesztő döntése, ugye május 1 munkaszüneti nap volt, május 2-án jött ki. Picit lehet, hogy szerintelen vagyok, de azért szerintem ez egy átlag magyar hatóságnak a becsületére válik ez a típusú, vagy becsületére válna ez a típusú reagálási gyorsaság. És ugye onnantól kezdve volt egy megelőző intézkedés, volt egy figyelemfelhívás a levegőben a befektetők felé, hogy figyeljetek, itt valami gond van, itt már legalább egy éves jelentés hiányzik. És egyébként az Otvannál is hasonló sebességgel működtünk, ott egy picivel még, hogy is mondjam, idő előtt is hoztuk meg az intézkedést olyan értelemben, hogy ott, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egy évvel korábban kellett felfüggesztenünk a kereskedést, és ott április közepén jelezte nekünk azt a könyvvizsgálója a társaságnak, hogy valami fajta csalásra utaló jeleket tapasztalt a cégnél. Erről picit ilyen féloldalasan, információhiányosan kommunikált az Otvan, és ott konkrétan meg se vártuk az április 30-as határidőt, amíg ő közzé tehette volna az éves jelentését. Azt mondtuk, hogyha április 15-én neked lemond a könyvvizsgálód, mert pedig a beszámolót auditáltan, könyvvizsgáló által felülvizsgáltan kell két héttel később közzétenni, akkor matematikailag nincs esélyed ezt meglépni, tehát már előre felfüggesztjük a kereskedést. Nyilván annak a kockázatával, hogyha véletlenül ezt megugrotta volna, akkor vissza kellett volna engednünk, és akkor akár egy ilyen, nem tudom, ilyen kártérítési per elé nézhetett volna a jegybank, de szerencsére nem volt erre szükség.
És mi nyújt vigaszt a befektetők számára, hogyan tudnak ilyen helyzetben hozzájutni a cégekben rakott pénzükhöz, és ehhez kapcsolódóan, amikor egy bank megállapít egy bírságot, és kiszab egy ilyen vállalkozásra, ezzel tulajdonképpen valamennyi forrást el is von, amit adott esetben lehetne a kártalanításra felhasználni.
Igen, a kérdés az jogos, viszont a gyakorlatban tényleg azt látjuk, hogy amikor mondjuk egy tőzsdei cégnél 100 milliós nagyságrendű piacfeletti bírság kiszabására van szükség, mint ahogy mind a SZED Group, mind az Otvan esetében nagyjából 100 milliós nagyságrendű volt a bírság, ott általában már olyan súlyosan sérült a core tevékenység is, hogy ott már nem ennek a bírságnak a beszedése, vagy a kiáramló cash flow okozza a cégnek esetleg a vesztét, hanem ott már a core tevékenység is összedőlt, most nagyon csúnyán fogalmazva, mind a két esetben. És ugye az, hogy hogyan tudják a befektetők visszaszerezni a pénzüket, az egy picit azért érdekes kérdés, mert előre bocsátva, hogy én személy szerint is, és minden kollégám, nyilván minden egyes kisebb és nagyobb befektetővel, aki egy ilyen sztoriban elégeti a pénzét, tényleg személyesen is és hatóságként is maximálisan együtt érzünk. Viszont azt kell tényleg látni, hogy egy részvénytársaság az olyan, mint egy társasház. Tehát tulajdonképpen a társasházban is vannak a lakók, a tulajdonosok, ők a részvényesek. Ugye a társasházban is van egy közös képviselő, aki a lakók megbízásából intézi az ügyeket. Ugye egy tőzsdei cégben is van egy menedzsment, aki a részvényesek megbízásából ugye intézi a cégnek az ügyeit, és tulajdonképpen lakók, részvényesek közösen hoznak döntést, és ők válthatják le a közös képviselőt, ők bízhatnak meg egy közös képviselőt, hogyha málik a vakolat, akkor ők festethetik ki az előteret, hogyha szemetes az udvar, akkor ők dönthetnek arról, hogy nekünk nem tetszik az, hogy egy szemetes környéken élünk, ezért nem tudom én, szedjük ki a gazt. Viszont ezt a lakók nem teszik meg, és életszerű a példa, szélsőségesen eltérő állapotban vannak társasházak Budapesten, akkor hibáztathatnak-e most nagyon csúnyán fogalmazva külső felet azért, mert ők mondjuk nem váltották le a közös képviselőt. Mm. És még egyszer mondom, tudom, hogy ez ilyen etikailag, erkölcsileg nagyon képlékeny és érzékeny terület, tehát hogy semmiféleképpen nem hibáztatni szeretnék senkit, éppen ellenkezőleg arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy részvényesként felelősek vagyunk azért a társaságért, akinek a részvényeit megvettük, és hogyha azt látjuk, hogy rossz irányba mennek a dolgok, akkor igenis felelősségre kell vonni a menedzsmentet, és nem egy ilyen passzivitással végigasszisztálni azt a sztorit, amíg egy ilyen történet összedől.
Összességében elégségesnek látja az MNB piacfelügyeleti mandátumát, vagy látnak olyan pontokat, ahol szükség lenne további jogosítványokra, és ezügyben folyik-e bármilyen egyeztetés a kormányzattal?
Én azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt, én 11 néhány évről tudok nyilatkozni, tehát az elmúlt 11 néhány évben, amikor a jogalkalmazó hatóságnak olyan ötlete, fejlesztési javaslata, jobbító szándékú, nem tudom én, kommentje volt a mindenkori jogalkotó felé, hogy hogyan tudnánk ezt a rendszert logikailag zártabbá tenni, hogyan tudnánk eredményesebben, hatékonyabban felügyelni ezeket a piacokat, akkor ezek a javaslatok mindig meghallgatásra találtak. Két ilyen nagyon utolsó példa, például a jogosulatlan tevékenységet reklámozó honlapok blokkolására is egy-két évvel ezelőtt kaptunk mandátumot, és már éltünk is ezekkel, de például korábban feszegette ugye a jogosulatlan tevékenységeknél ezeket a piramisszerű ügynök struktúrákat. 18-19 környékén kifejezetten az MNB javaslatára módosult úgy a BTK, hogy már önmagában ez a tevékenység is egyébként akár letöltendő börtönt is érhet, tehát nem életbiztosítás egy jogosulatlan tevékenységben, akár csak ilyen sokadik ügynökként is részt venni.
Végül essék még szó a Primus Trustról. Ugye a jegybank jelezte, hogy a múltkori Della adásában elhangzottakra szeretnének reagálni. Ott B. Szabó Gábor, a Primus Trust alapítója azt fejtette ki, hogy egyrészt nem ért egyet a jegybanki határozat tartalmával, hogy itt pénzkölcsönzésről lett volna szó, ők ezt előleg kifizetésként definiálják. Tehát majd azt kérném, hogy akkor ezt a jegybank oldaláról próbáljuk tisztázni, hogy a két fogalom tud-e valahol találkozni. Továbbá indokolatlannak tartotta az, hogy 300 millió forintos bírságot vetette ki a vállalkozásra, végül pedig elég keményen kritizálták a közleményükben a Magyar Nemzeti Bankot, lényegében felelősítéve részben a jegybankot, részben a szabályozói környezetet is, amiért befejezték a bizalmi vagyonkezelői tevékenységet a Primus Truston keresztül.
Igen, alapvetően hagyj kezdjem egy olyan diszklémerrel, hogy picit azért diszkomfortos nekünk ugye hatósági oldalról erről az ügyről beszélni, mert itt ugye egy konkrét hatósági ügyben született egy konkrét megállapítás, amivel kapcsolatban egyébként éppen folyamatban van egy bírósági per, és egyébként én jogász vagyok.
Amit elnapoltak áprilisra.
Amiben már volt egy tárgyalás, így van, amiben már egyébként volt egy tárgyalás, és én is úgy tudom, hogy áprilisban lesz a következő. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ügyben, amikor van egy bírósági vita, akkor kevésbé szerencsés egy ilyen sajtópolémiát kezdeni arról, hogy akkor melyik félnek van igaza. Ugye erre a bíróság hivatott, hogy ezt eldöntse. Én egyébként nagyon hiszek abban, személyesen, szakmailag, arccal, névvel vállalva, hogy itt az MNB-nek lesz igaza ebben a peres eljárásban. Viszont tényleg olyan méltatlan vádak hangzottak el, és állítások hangzottak el ugye tehát ilyen értelemben ellenfél részéről, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen az ügyet nyomon követő hallgatók számára nagyon fontos, hogy tényleg értsék akkor azt, hogy mi a hatóságnak a logikája ebben a konkrét ügyben, és tényleg ezért köszönjük ezt a lehetőséget, hogy akkor erre alkalmunk is nyílik. Alapvetően én többször meghallgattam ezt a beszélgetést, én magamban úgy summáztam, hogy három ilyen fő beállítás hangzott el ugye a Primus Trust részéről, és akkor megpróbálok ezekre így reagálni. Az első ilyen állítás csokor, ha én jól summáztam magamban, akkor az valami olyasmi volt, hogy az MNB nem érti a bizalmi vagyonkezelői piacot, nem tudja, hogy mire adott ki engedélyt a Primus Trustnak, tehát fogalma sincs az általa felügyelt egyik piacról, és még és nem akarok ilyen kattintásvadászvonatokat mondani, de hogy még ilyen háttérhatalmi összeesküvés, meg ilyen összeesküvés elméletekre is, én azért hallottam ilyen kiutaló félmondatokat. Most szerintem az nagyon fontos, hogy semmifajta összeesküvés nincs ebben a történetben. Magyarországon, a pénzügyi piacon a játékszabályokat minden játékosnak kutya kötelessége betartani. Tehát ennyi igazából a rövid reakcióm, de az egy kicsit azért alábontva. Én azt gondolom, hogy kicsit olyan ez az engedéllyel, vagy engedély nélküli tevékenység, vagy inkább úgy mondom, hogy a pénzügyi tevékenységek engedélyhez kötöttsége, mint a jogosítvány. Tehát szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy ha én B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem, akkor alapvetően személyautót vezethetek, de mondjuk puszt vagy traktort legjobb tudomásom szerint nem. Ugyanez van a pénzügyi piacon is, tehát hogyha én bizalmi vagyonkezelésre kapok engedélyt, akkor se pénzkölcsönnyújtással, se betétgyűjtéssel, se portfóliókezeléssel nem foglalkozhatom, de egyébként bányát sem nyithatok, szintén engedélyhez kötött tevékenység, csak egy másik hatóság engedélyhez kötött. Önmagában azért, mert én azt gondolom, hogy ez belefér az én bizalmi vagyonkezelői tevékenységembe. És itt tényleg a konkrét esetben ugye a Primus Trustnak volt egy B-kategóriás személyi gépjármű vezetésére feljogosító engedélye, és a kollégák egy busznak a volánja mögött intették le az autópályán, és ráadásul a buszon még volt 20 utas. És amikor a kollégák ugye érdeklődtek, hogy hát ez B-kategóriás jogosítványon, ezt miért tartják jó ötletnek buszt vezetni és utasokat szállítani, ugye akkor jöttek ezek a magyarázatok, hogy nem értjük a B-kategóriás jogosítvány lényegét, meg a közúti közlekedést, és egyébként is nincs itt semmi látnivaló. Mondok még egy ilyen vicces mondatot, majd ezt esetleg vágják ki, hogyha ez már időben nem fér bele. És ráadásul egyébként amikor az utasokat is elkezdtük ugye faggatni, hogy ők akkor hogy kerültek erre a buszra, akkor ugye a Primus Trust képviselője részéről volt egy olyan állítás, hogy azért is van rendben, hogy ők itt egy buszt vezetnek B-kategóriás jogosítvánnyal, mert egyébként az egyik utasnak van jegye. Tehát ő utazhat a buszon. Konkrétan ez azt jelentette a konkrét ügyben, hogy az egyik kölcsön, önmagában milliárdos nagyságrendű kölcsön esetén, ugye az volt az állítás, hogy azért nem jogsértő az a kölcsön, mert egyébként aki azt megkapta, ő betétgyűjtésre rendelkezik engedéllyel. Ugye ez picit ilyen jogilag ilyen elvontabb, lehet ezt megérteni, hogy ez teljesen irreleváns a pénzkölcsönnyújtás szempontjából. De ez a buszos példa szerintem jól szemlélteti, tehát az, hogy én engedély nélkül vezetek buszt, abból a szempontból egyébként tök irreleváns, hogy az egyik utasnak van-e bérlete. És ami ezt az egészet pikánssá teszi, hogy amikor a kollégák megnézték, nem volt bérlete. Tehát habár teljesen irreleváns az, hogy neki van engedély a betétgyűjtésre, ezt nyilván a betétgyűjtésre is az MNB adja ki az engedélyt, tehát kettő kattintással megnéztük, hogy nincs engedély a betétgyűjtésre. És akkor a másik állításcsoport az ugye valami olyasféleképpen hangzott, hogy ha volt is itt valami fajta jogsértés, zárójelben szerintem ez már ellentétben áll az első állítása, hogy nem volt jogsértés. Tehát, hogyha volt is itt valami fajta jogsértés, akkor ez egy nagyon technikai, nagyon formai dolgon, ilyen nyuansznyi apróságon rugózik itt a jegybank, és ugye, ahogy említette is, tulajdonképpen ez egy előzetes vagyonkiadás, és ennek valami fajta technikája az, hogy itt ilyen kölcsönnyújtásnak látszó szerződések kötődnek, és egyébként is mindenki a saját pénzét kapja vissza, mert ugye vagy a vagyonrendelők, vagy a kedvezményezettek kapták meg ezeket a pénzeket. És ezzel megint ugye az a probléma, hogy több sebből is vérzik. Egyrészt nem csak vagyonrendelők és nem csak kedvezményezettek voltak adósok, hanem akár a Primus cégcsoportba tartozó cégek, illetve akár teljesen kívülálló harmadik félnek minősülő gazdasági társaságok is ugye kaptak kölcsön. Annyit azért muszáj ehhez hozzátennem, hogy jogászként azt állítani, hogy én kölcsönszerződésnek látszó szerződéseket kötök, de egyébként én valós gazdasági tartalom alapján nem azt szerettem volna, az személyes szakmai véleményem szerint ez egy elég erős állítás, ugye ezt színlelt szerződésnek hívják, de most még ezen az ágon nem is elindulva, tényleg ez a kérdés az olyan, mint ugye van ez a mondás, hogyha valami sárga, és hápog, és totyog, akkor az esetek nagy többsége az egy kacsa. Most itt a konkrét esetben pénzkölcsön nyújtásnak hívott szerződések voltak, annak is látszottak, és a valós gazdasági tartalmuk is pénzkölcsön nyújtás volt, amire pedig ugye visszautalva B-kategóriás jogosítvány példájára, B-kategóriás jogosítvánnyal, tehát bizalmi vagyonkezelő engedély birtokában nincs lehetőség.
Mi indokolta a 300 millió forintos bírság?
Így van, a harmadik ilyen témakör a 300 millió forintos bírság. Ez megint, hagyj kezdjem azzal, hogy magánemberként szerintem mindenkinek tényleg óriási összeg ez a 300 millió forint. Szerintem a kedves hallgatóknak is, önnek is, nekem mindenféleképpen így van. Habár ugye utaltam rá, hogy én már láttam 500 000 forintot egy ilyen helyszínen készpénzben. Tehát óriási összeg, de ezt érdemes kontextusba tenni. Tehát az ilyen típusú tevékenységek annyira veszélyesek, hogy a jogalkotó azt mondta, hogy akár 2 milliárd forint is lehet a bírság. Most ennek a 300 millió forint az egészen pontosan, jól számoltam, 15%-a. Ezt hozzuk le akkor, hogy az átlagember szintjére. Tehát én egy olyan közlekedési szabálysértést követek el, ahol akár 100 000 forintra is megbírságolhatnak, és én kapok a rendőrtől 15 000 forint bírságot, akkor én nem a háttérhatalmi összefüggést kezdem el ebben az ügyben keresni, hogy 15 000 forint bírságot kaptam, ha bár 100-at is kaphattam volna, hanem a fair és méltányos eljárást látom, de jelenleg szerint ezzel lehet, hogy egyedül vagyok. És ami szerintem nagyon fontos, csak egy picit azért komolyabban is válaszoljuk a kérdésre, hogy ugye azt érdemes látni, hogy jönnek ki ezek a tényleg ilyen randomnak látszó 5-10 millió, 300 millió, 2 milliárd forintos bírság összegek. Ugye alapvetően az a mozgatórugó a jegybank gondolkodásában, hogy ilyen jogsértő illegális tevékenység végzésével senki nem gazdagodhat. Tehát aki ilyen engedély nélküli tevékenységet végez, és abból bármilyen akár csak közvetett anyagi előnyre tesz szert, azt a jegybank bírságként elvonja. De szerintem egyet tudnak a kedves hallgatók is velem érteni azzal, vagy akkor, hogyha azt mondom, hogy ugye ennek tevékenységnek eleve magas a látenciája, nem minden jogosulatlan szolgáltató kerül a mi látókörünkbe. Ha csak azt kockáztatná egy ilyen szereplő, hogy elvisszük azt, amit megkeresett, tehát túlszaldós a sztori, az még nem jelentene óriási visszatartó erőt. Tehát általában meg szoktuk fejelni ezeket a bevételt valamennyi százaléknyi plusz bírsággal, hogy legyen visszatartó ereje. Most itt a konkrét esetben, 3 percben ezt be tudom fejezni, tehát itt a konkrét esetben, ugye, hogy mennyire volt véres szájú jegybank hozzáállása, a helyszín ellenőrzésen nagyjából egy ilyen 100 kölcsönszerződést találtunk. Ebből a bizonyítási eljárás során körülbelül 70-re azt mondta az MNB, hogy lehet, hogy jó gyakorlatként nem ajánlaná a piacnak, hogy bizalmi vagyonkezelőként ilyen szerződéseket kössenek, de most a jelen ügyben nem teszünk rá megállapítást, nem mondjuk azt, hogy jogsértőek voltak. Körülbelül 30 szerződés maradt, és ennek a 30 szerződés alapján volt több 10 milliárd forintnyi összegű az a kölcsön, amit a Primus Trust nyújtott, és nem fogok meglepőt mondani, nagyjából ilyen 300 millió forintnyi kamatbevételre számíthatott ebből a 30 szerződésből. És akkor itt utalok arra, hogy egyébként pont azokat a körülményeket, amiket ugye az előző adásban is hallottunk, hogy azért ennek kicsi a társadalmi veszélyessége, és utcáról belső ügyfelek nem voltak. Egyébként ezeket maga a jegybank is így gondolta, és ezért álltunk meg 300 millió forintnál, pedig ugye ez csak a nullszaldós szint, ugye egyéb esetben, és nem akarok ilyen konkrét számokat mondani, de akár 400, 500, 600 millió forint is lehetett volna ez a bírság, hogyha tényleg veszélyesebb a tevékenysége a Primus Trustnak, mint amennyire veszélyes volt, tehát ezért maradtunk meg a 300 millió forintos bírságnak a szintjén.
De Ellának nem dolga, hogy igazságot tegyen ebben az ügyben, meghallgattuk mind a két felet. Barnoszky Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen a lehetőséget.